idejét is készítsd.
Thank you. által a törvénynek, hogy Istennek éljek, Krisztussal együtt megfeszítettem élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta, értem, a Galácia beliekhez írt levélnek ez lett volna már a textusa, mégsem erről az igéről beszélek, de ezért hangozzék el, hanem az egyik olvasmányunkról, ami Jeremiás síralmaiban található, viszonylag ritkán nyúlunk ehhez a tekercshez, de most hangozzék innen az ige, Jeremiás síralmai harmadik részének a 22. versétől néhány mondat. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom. Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Jó várni, és megadással lenni az Úr szabadításáig, mert nem zár ki örökre az Úr, sőt, ha megszomorít, meg is vigasztal az ő kegyelmességének gazdagsága szerint. Kedves gyülekezet, ez a kis szakasz a valóságos és megtapasztalható Istenről szól, és én szeretnék 7 szempontra utalni, tudva persze azt, hogy alapjában véve csak 3 dolgot tudunk ilyen rövid távon megegyezni, de hát a 7-ből 3 megmarad a szívünk mélyén. Hadd kezdjem 2 külső megjegyzéssel, az egyik, hogy ez a néhány fejezetből álló szép és nagyon szomorú irat több fejezetének az elején egy jaj szóval kezdődik, amit a héber eredeti szóból lehetne hogyan kérdéssel is fordítani, ahogy szoktuk mondani, hogy hogy lehetséges ez, hogy történhetett meg. Bocsánat, csak mindig nekiütődünk ennek az állványnak. Hogy történhetett ez meg? És pedig a panasz ének több fejezet, 3 fejezet énén is ez a szó szerepel, ez a jaj kezdetű mondatok élén ez a szó. Jeruzsálemmel kapcsolatban vetődik fel, mert Jeruzsálemet eddig a történelmi ismereteik szerint 17-szer rombolták le, valamilyen különös indulat fogalmazódik meg sokakban vele szemben, és ez alól a mai kor sem kivétel. De itt ez a rész, a harmadik rész, ahonnan mi vettük a szakaszunkat, nem jajjal kezdődik, noha, és nem is Jeruzsálemre utal, noha nem vidám a fejezetnek az eleje. Úgy kezdődik ez a fejezet, hogy én vagyok az az ember, az a férfi, aki nagyon sok nyomorúságot láttam. Megrendítő felsorolás van itt, amit a panasz éneket elmondó személy olyan módon fogalmaz meg, mintha Isten ellenség lenne. Úgy élte ezt át. Nem volt menekülés, olyan volt nekem, mint az ólálkodó medve és oroszlán. Szörnyű dolgokat fogalmaz meg kétségbeesésében a bánkódó ember, és valljuk be, hogy mi magunk is voltunk már ilyen helyzetben. És majd ehhez a gondolathoz térünk vissza, csak előtte még egy megjegyzés. Azt mondtam, hogy Istenről szól ez a szakasz, amit fölolvastam, sőt azt merészeltem állítani, hogy a valóságos és megtapasztalható Istenről szól. Ugye, amikor Istenről gondolkodunk, akkor mindig valahogy a filozófia világába merülünk el, és annak az erdejébe próbálunk meg a labirintusból kiutat találni. És veszük magunknak a bátorságot ahhoz, hogy olyan valamiről alkossunk egyértelmű véleményt, és erre egyébként van lehetőségünk, sőt jogunk is, amit nem tudunk a rendelkezésünkre álló eszközökkel megérinteni. Nagyon szép tudományaink vannak, ilyen a kémia, a matematika, a filozófia, vagy a filozófia is, igen, a fizika, a biológia, és ezeken a területeken rendkívül érdekes felfedezéseket tettünk. Vannak itt már ezek a felfedezések is elvisznek egy tőlünk függetlenül létező és mégis nehezen körvonalazható valakihez, valósághoz, Istenhez, és azt mondják azok az emberek, akik ezekben a tudományokban elmélyednek, hogy olyan hihetetlen logika, észszerűség és rend és kiszámítható következetesség van a tudományukban, hogy muszáj feltételezniük, hogy mindez nem a vak véletlen, nem az anyag minden felülmúló intelligenciája, hanem az anyag fölött álló valakinek az intelligenciája, esztétikai érzéke és szándékossága hozza létre. Tehát el lehet jutni a véges tudományok felől is a végtelen feltételezéséig, de nem először mondom itt, hogy a régi zsidó bölcsesség azt mondja, hogy azért sem jó az embernek istenképet alkotni, mert mi minden ilyen teremtmények vagyunk, ő pedig a teremtő, és nekünk csak a teremtményekhez van kulcsunk, eszközünk, törvényünk, módszerünk. Istenhez nincs. Tehát Isten ilyen értelemben nem leleszhető le, csalogatható elő az egyéb eszközeinkkel, hogy ahogy a hosszmértékek, szoktam mondani, hiteles méterrúg, döntően fontos a mi iskolás világunkban, de csillagászathoz azért kevés, akkor is, hogyha hasonló elvek szerint működik a hiteles méterrúg, mint a sokkal nagyobb távlatok, amelyekkel a matematikus és a fizikus és a csillagász ilyenkor dolgozik. És épp így a teremtőről alig tudhatunk valamit. Amit igen, az annyi, amit ő kijelent nekünk, hiszen a teremtett világ is az ő kijelentés, kézzelfogható világ is. És van, aki leborul ennek a világnak a szépsége előtt, sőt nem kevesen imádják a napot, a holdat, a csillagokat, mert olyan elragadóan, megközelíthetetlenül gyönyörűek, és a hatásuk nélkülözhetetlen, vagy imádják a természetet, mert abban is megrendítően, feldolgozhatatlanul hatalmas szépségek és benyomások érik az ember. De mi Mózes segítségével is tovább merészkedünk. Ő egy olyan világban, ahol Egyiptomban Istennek tekintették a napot, holdat, kijelentette, hogy ezek csak lámpások, amelyek az embert szolgálják, és nem nekünk kell imádnunk őket, legfeljebb a teremtőnek, aki mindezt alkotta, hálát kell adnunk ezekért az eszközökért, amelyeket ő megteremtett a mi javunkra. De most nem akarok erről a dologról beszélni, hanem arról, hogy másféleképpen is megtapasztalható Isten az ember belső világában, gondolataiban, érzelmeiben, a hitének a mezején, Mindannyian úgy élünk, hogy hit nélkül lehetetlen lenne létezésünk, a minden hétköznapi életünket is számtalanszor megérinti a hitnek a szükségessége. Muszáj jó hiszeműen hozzáadunk dolgokhoz és visszaigazolást várni. Hiszékenyek is vagyunk gyakran, ezért csalódások is érnek bennünket, és azt is mondhatjuk, hogy Isten által teremtetett nem csak a hitnek a világossága és fénye, hanem a kétkedésnek az árnyéka is, és a kétkedés isteni ajándéka nélkül a hit világában sem juthatnánk semmire. Tehát mindez nagyon jól van megalkotva az örökkévaló által, de az ő valóságáról ebben a kiszolgáltatott és botladozó életünkben olyan elhagyatottak lennénk, és ebben az életünkben, hogy sokszor lep meg bennünket az ő lépésének a zaja, hogy halljuk, hogy a lelkünkben lépked, hogy a költőnek gyönyörűséges gondolatát idézzem. Visszatérve ide a síralmaknak ehhez a fejezetéhez, mondom, miután ez a megrendült férfiú, ahogy csak egy férfi tud kétségbe esni az élet nehézségei miatt, elmondja, hogy engem vezérelt és járatott a sötétségben és nem a világosságban. Ellenem fordította kezét minden nap, megfosztotta testemet és bőrömet, megfonnyasztotta, összerocsolta csontjaimat, erősséget épített ellenem, körülkerített, hogy ki ne mehessek, nehézített láncomat, elkerítette az én utaimat terméskővel, ösvényeimet elforgatta, ólálkodó medveülékem és lesben álló oroszlán, miket kell az Úrnak végighallgatnia, utaimat elterelte, darabokra magdalt, elpusztított engem, kifeszítette kézivét, és a nyíl elé célul állított engem, mintha csak gyakorolna az Úr célba lövést, és én volnék a szalma bábú, amelyikben nyilait eregeti. Kizártad lelkem a békességből, elfeledkeztem a jóról, és ezt mondtam, elveszett az én erőm, reménységem az Úrban, emlékezzél meg az én nyomorúság. Na, és ezt mondja az ember, Magyarországon különösen is van erre fül, és nem véletlen, hogy ezt a népet tartják az egyik legpesszimistább. Népnek valljuk be, hogy igen, el tudjuk vetni a súlykot, és aztán azt mondja ez a megrendült és nem ok nélkül panaszkodó lélek, hogy aztán hirtelen észbe kapok, így mondja itt a Károlyi fordítás, hogy ezt veszem szívemre, azért bízom. Hirtelen észbe kapok, és elkezdek másféleképpen gondolkozni. Az első dolog, amiről néhány szót akartam mondani, ami először jut eszébe a megtámadott férfiúnak, az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk. Igaz, hogy szörnyű dolgok érnek engem, de nincs vége. Nem ért véget az életem, és ezen el kell gondolkoznom. Mert hogyha így lenne, hogy Isten mindent akar, akkor miért nem csak azonnal adjon? Miért van az, hogy még akár egy szörnyű balesetben is eltelik egy idő, még itt tartózkodik az ember, és igaz, hogy a szerettei elborzadva szemlélik, nem tudjuk, hogy miért tart még az agónia egy darabig, valami különös dolog van ezen a földön, ami csak itt érthető meg, és addig vagyunk itt, amíg ezt meg nem értjük, nem büntetés végrehajtás ez, hanem kegyelmi idő. Az Úr kegyelmessége az, hogy nem úgy pukkan el a mi életünk, mint egy szappan buborék, hanem adatott nekünk idő. Idő, hogy a dolgok egymás mellett a maguk rendjében megvilágosodjanak a mi számunkra. Az Úr kegyelmességét mutatja az, hogy van így, hányan vannak, akik a Soá poklából tértek vissza, emlékszem jól, egy asszonyra, egy csodálatos nő volt, aki nyugalomba vonulva a tanítványaitól kapott értékeit rám bízta, hogy áveresztessem el, és adjam a szegényeknek, azt hittem, hogy néhány porcelán figura, ez bár azt is hálás szívvel fogadtam, de ezelőtt 20 évvel másfél millió forintot áveresztünk el abból, amit ő ránk hagyott, és ő Bergen-Belsenben jutott élő hitre, amikor mások mindent elveszítettek. Úgy rendelkezett, hogy az ő hamvait is szórjuk szét, annak szétszórását kérte a temetésével kapcsolatban, mert hogy az ő szerettei Bergen-Belsen körül így szóradtak szét, és nem akar ő sem másként kimenni ebből a világból mély megrendüléssel, de megértéssel fogadtuk az ő kérését. És ott abban a pokolban értette meg, hogy az Úr kegyelmessége az, hogy nincs vége. Most nem foglalkozunk mélyebben azokkal, akiknek ott végük lett hosszabb, rövidebb idő alatt, borzasztó körülmények között, mint máig ez a bűnbánatunk egyik tárgya, és nem is oldozhat föl minket senki semmi ez alól, és nem mentegethetjük magunkat sem 70 év múlva, sem majd 100 év múlva. Emlékeznünk kell erre nekünk magyaroknak is mindig. De az Úr kegyelmessége, hogy még akkor sincs végünk, amikor az erek tovább nem szállítják a vért, és a tüdő és a szív nem dolgozik többé. Ez is benne van. Ebben, amit itt ez a férfi meglát és megérez, hogy bár szörnyűségeken megyek keresztül, és halandó vagyok, de az Úr kegyelmessége az, hogy ez nem a vég, a halál nem az Isten, nem a halálnyi az utolsó szó. Aztán másodszor. Azt mondja, hogy minden reggel meg-megújul nagy a te hírgalmat. Az özönvíz történetében van benne ez a gondolat, hogy végül Isten megalkotja a szivárványt, meg tudjuk magyarázni a fizikának az eszközeivel, hogy ez hogyan lehetséges, de a magyarázat nem azt jelenti, hogy nem Isten teremtette ezt a jelenséget. És ott kimondja az Úr azt, hogy amíg nap lesz, aratás, vetés, addig el nem múlik Istennek a az ígérete, irgalma, hogy nem átkozza meg többé a Földet. Én nagyon sokszor hálát adtam a nap felkelte szépségét szemlélve, hogy ennek ebben a következetességben, hogy mindig meghatározó idő szerint évszázadok óta, amióta az időt így tudatosabban mérjük órával, naptárral és egyebekkel, meghatározható, hogy mikor kell fel a nap október 5-én. Ezt nagyon régóta meg lehet mondani, mikor kell fel, mikor megy le, és pontosan hol kell fel, soha nem mozdul el az irány. Nem kell a házak utána forgatni, hogy ablakaink keleti vagy déli fekvésűek vagy nyugatiak legyenek. Mindig ugyanott kell fel, és jóknak és gonoszoknak egyaránt. És ahogy ez minden reggel ugyanazzal a következetességgel és áldással megtörténik, és akkor is így van, ha mint ma felhős az ég, mert néha nem látjuk a napot a felhők miatt, de ugyanúgy ott van az égen, ezt tudjuk, ez most már nem kérdés számunkra, nem csak azt hiszük, amit látjuk, hanem látunk, hanem képesek vagyunk láthatatlanul is elhinni, hogy akkor is ott a nap, ha éppen felhőt akarja el, Szóval ugyanígy megújul minden nap az ő kegyelme. Minden nap megújul. Ebben üzenet van a napfelkeltében is. Hogy az Úr kegyelme ugyanígy megújul, amíg a nap lesz. Ezt mi nem tudjuk belátni, hogy mikor fogy el a napnak az a ereje, deleje, amelyel bennünket is éltet. Az Isten is akkor is, ez is a fizikai világhoz tartozik, de oly beláthatatlanul nagy forrás és áldás ez, hogy mondhatunk ilyeneket, hogy még a nap lesz, Isten kegyelme el nem fogy irántunk. A harmadik dolog, amire rájön ez a bánatában belefeledkezett férfi, hogy az Úr az én örökségem, és ezért bízom benne. Annyi minden valami megrendítül, és elértéktelenül. Ilyen az örökség is, ami földi örökségünk, hogy mire hozzájutnánk, addig alig maradt belőle, valami aztán olyan amar elolvad, és semmi lesz. De akinek az Úr az öröksége, az a napnál is kiapathatatlanabb forrásra lehet, és ezért érdemes benne bízni, mert nem fogy el az ő irgalmassága. Készletek elfogynak, a nap is egyszer kihűlhet, nem tudjuk, mikor elben ez lehetséges. De az én örökségem az Úr, kiapathatatlan forrás, és ha ő örökké való szeretettel szeretett és hitt bennem, akkor ez nem fogy el, és nem rendül meg. Ahogy hogy szépen a római levél mondja, meg vagyunk győződve, hogy sem halál, sem élet, sem jelen való, sem jövendő. Semmi nem szakíthat el Istennek attól a szeretetétől, amelyet megmutatott a mi Úrunk Jézus Krisztus megjelenése által is. Negyedszer. Azt mondja a fánkódó férfi most egy kicsit magába szállva és gondolkozva, hogy bizony jó azoknak, akik várják az Urat és keresik őt. Annyit panaszkodott, hogy most végül elkezd azon gondolkozni, hogy a panaszkodás helyett, a bajok felsorolása helyett kicsit el kellene kezdenünk keresni az Urat. Igen, így van, hogy néha szükségünk van saját bátorító mondataikkal, és amit önmagunknak mondtunk. Mert magunknak mondjuk a panaszkodást is. És azt hiszük, hogy lelkünk megkönnyebbedik, általa pedig még jobban megterhelődik. Ritkán jön valami jobb, szoktuk mondani. Vagy amikor valami baj ér, akkor ilyen kijelentéseket teszünk, hogy na még van kettő biztos, mert három így nem áll meg a baj. És hasonló dolgok. Mint hogyha ez így lenne törvényszerű. Nem igaz, hogy így van. Pedig lehetséges. Van ilyen, hogy én is értem már át ilyet, hogy egyik megrendítő csapás után jött a másik, de nem azért, mert Isten boxol velünk. És az ökölvívásban valóban így van, hogy amikor az ellenfél megrendül, akkor a győzelmes pozícióban lévő még jobban ráhajt arra, hogy kiüsse ellenfelét. Isten nem boxol velünk egy kedves 60-as évekbeli hippi versben van ez, hogy fiatal ember nem olyan hosszú akarod, hogy Istennel boxolhatnál. Valóban így van, ő nem száll velünk ringibe, és nem soroz meg bennünket. És ezért jó időnként elmondanunk azt, hogy jó azoknak, akik várják az Urat és keresik őt. Van mit keresni. Isten így teszi a mi számunkra önmagát elérhetővé, hogy akik keresik, azok megtalálják. Vajon véletlen az, hogy gyerekkorunkban és álmodozva állandóan kincseket akarunk keresni? Vajon véletlen az, hogy az emberek a barátságban, szerelemben is keresnek, és vannak elképzeléseik, elvárásaik is, amik nem mondanak igen dolgokra, amik megközelítőleg azt nem kapják, amire a lelkük vár. vágyik. Így van ez jól, hogy a keresés izgalma sokszor nagyobb, mint a megtalálásnak az öröme, a várakozás, a messiás eljövetelére is. Jó azoknak, akik tudnak várni és örülni a keresésben, lelkesedni, és aztán elteszik a beteljesülés örömét későbbre. És így az ötödik gondolatunk, jó várni és megadással lenni az Úr szabadítására. Kicsit nehézkes a mi fordításunk, mert nem arról van szó, hogy itt feladjuk, megadjuk magunkat, hanem pontosan arról, hogy jó várni és nem feladni a dolgokat. Ez a megadással lenni, ez azt jelenti, hogy türelmesen várni addig, amíg a dolgok be nem teljesülnek. Hát mindennek van rendelt ideje. Az éhező az nem gondolkodhat úgy, mint Ézsau, aki azzal támad öcsére Jákobra, hogy rögtön szörnyet halok, hogyha nem adsz abból az ételből, aminek az illata, a vörös lencse illata ott rezgett a levegőben, és az eleményes Jákob azt mondta, hogy adok, de akkor ad cserébe az első szülőtségi jogot. Viheted, mondta Ézsau, és rögtön kanalazni kezdte csámcsolva ezt a finom vörös lencsés ételt. De hát az éhes embernek is meg kell várni, míg megsül a kenyér. Az, hogy egy jó kenyér készüljön, ahhoz egy éjszakát pihentetni kell a tésztát, amit meggyúrnak, megdagasztanak, megkelesztenek, szakajtóban letakarják, és órákat várni kell, aztán nem akár milyen kemencében kisütni a kenyeret, kicsit megvárni, amíg kihűl, hogy elrontjuk el a gyomrunkat. Jó várni. Várni türelemmel az Úrra. De jó, hogy van az idő, és nem azonnal teljesülnek az óhajaink, a késleltetett beteljesülés, az igazi gyönyörűség az élet szerető ember számára, aki nem adja fel a várakozás ideje alatt se. És hatodszor. Ugyan sok-sok bánat és szenvedés is, meg nem értett csapás ér, de most eszembe jut, hogy így megcsendesedtem, hogy nem zár ki örökre az Úr. A héten beszélgetve valakivel azt a képet használtam egy politikussal kapcsolatban, aki semmiféle törvényre nincs tekintettel, akár külföldön, nemzetközi kapcsolatainkban, akár belföldön születik, hogy vannak olyan gyermekek, akik nagyon nehezen kezelhetők, és ha vendég érkezik, akkor örömmel ülnek rá a vendéghölgy kalapjára, vagy rúgdalják a vendégbácsi lábát, és ha végén nem lehet mit kezdeni velük, akkor be szokták őket zárni a gardróba, vagy a mellékhelyiségbe, ott több is van belőle, mert valamelyiket használni is kell esetleg, addig, amíg a vendégek ellen mennek. Mert nem lehet más csinálni. De természetesen a családban akkor is, hogyha kellemetlen egy ilyen kezelhetetlen gyereknek a tombolása, aki még nem jött rá, hogy nem csak őról szól a világ és az élet, akkor sem lehet őt örökre bezárni a gardróba. Hát a molyok is közlekednek a szekrény ajtó rései keresztül, hát akkor hozzáadhatnánk be az imposztort örökre a gardróba. És noha a bűneink, az öntörvényűségünk, kezelhetetlenségünk az Úrral szemben is valóság, ő nem zár ki örökre, mert az ő gyermekei vagyunk. Hát mit csináljon? Mit csináljon, ha ilyenek vagyunk? Emlékszem, egy kedves asszony mondta, akinek sok gyereke volt, és rengeteg gondot okoztak neki, hogy Istenem, hát nem kérdeztem meg őket, hogy meg akarnak-e születni. Hát ha én akartam, hogy ők megszülessenek, hát el kell szenvednem azt, amilyenek és ahogy viselkednek. Vajon kevesebb volna Istennek irántuk való türelme? Most, hogy így mindenféle rossz döntésem és bűnöm miatt rám szakad az ég, és problémáim vannak, és dől belőlem a panasz, és azt mondom, igen, én vagyok az, aki a legtöbbet szenvedtem, és olyan nekem, mintha célba lőne rám, és mintha ő lenne az óválkodó medve és oroszlán. Most egy pillanat múlva hopp elgondolkozom, és azt mondom, hogy a keserűség igazságtalanná tesz. Keserűség sokszor nagy szavakat ad a számba, meggondolatlan szavakat. A zsidó bölcsesség arra tanít, hogy nem szabad bántani azt, aki keserűségében meggondolatlan szavakat mond, milyen jó lett volna, ha jó barátai tudják ezt. Nem szabad bántani, mert nem tudja, mit beszél időként. De aztán eljön az a pillanat, amikor kicsit magába száll az ember, gondolkodni kezd, és azt mondja, hogy az Úr kegyelmessége az, hogy nincsen végünk, és innen eljut oda, hogy nem zár ki örökre az Úr. Néha bezár a gardróba egy kicsit, hogy gondolkozzam. És aztán utána elmentek a vendégek, kienged, és megbeszéli velem, hogy hát miért is történt, miért az, és hát egyszer. Ha megszomorít is, néha meg is vigasztal. Ha már ugye nem szabad nyaklevest adni a gyerekeknek, és erről majd Dórától sokat fogunk hallani, mert a családon belüli erőszak és gyerekbántalmazás egyik bátor szakértője, és ez az elleni harc bátor szószólója is, és igazabban neki is, mindazoknak, akik azt mondják, hogy nem szabad a gyengékkel szemben erőszakot alkalmazni. A büntetés sajnos elkerülhetetlen, mert ha valamiből okul az ember, akkor abból igen, talán, de hát lehet, hogy majd erre is kapunk más eligazítást is. Ez a megszomorítás, ez a valamilyen fajta büntetése utal. Lehet ez valaminek a megvonása is, ez a nem mehetsz el mégse, vagy tombol a gyerek és akar valamit, és nem kapja meg, és emiatt nagyon szomorú, és nagyon elfogadhatatlan ez a számára. De miután így kitomboltuk magunkat, akkor utána azt mondja itt az igényben ez a bánkódó és panaszkodó férfi, hogy igen, erre emlékezem, hogy azért meg is vigasztal, mert nem haragtartó. Nem ember ő, hogy örök harag és magázás egyszer csak, ha megromlott a viszony, és akkor nem tudunk köszönni se egymásnak. Minden reggel újra beköszön nekünk a nap felkeltével Isten, és az ő haragja nem tart 24 óráig se. Sőt, nem csak a haragja fárolók el, hanem ha mi bántottuk meg, akkor is ő vigasztal bennünket. Azt mondtam az elején, hogy a megtapasztalható, valóságos Istenről beszél ez a szakasz. Tessék megállni néha a panaszaink közben is, elmondani önmagunknak azt, hogy igen, ezzel együtt, a próbákkal, a nehézségekkel együtt, mennyi jót is tett velünk az Úr, és hát ha átkerül, akkor a mi életszemléletünk, Isten szemléletünk, önismeretünk egy másik síkra, ahol esetleg még a nehézségek és bánatok is értelmet nyernek. Segítsen bennünket ebben az Úr. A 32. dicséret első versét énekeljük most el.